Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Köszöntelek, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre pozitív a hangulat a budapesti értéktőzsdén az első néhány percben. A Bux Index 0,3%-os emelkedéssel kezdte a napot, és a vezető papírok is kivétel nélkül kismértékű javulást mutatnak. Nagy elmozdulásra nincs példa ma. Az OTP árfolyama 0,5%-kal 10.755 forintra erősödött. A Richter 0,1%-os pluszban van most 7.210 forintonál. A Magyar Telekom 385 forintba kerül, ami 0,3%-kal haladja meg a tegnap délutáni árfolyamát, míg a MOL 2912 forintos szintje 0,1%-os javulást jelent.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Igazán fontos híreket, illetve makroadatokat ma nem várunk. Továbbra is elsősorban az orosz-ukrán háborúra figyelhetnek a befektetők, illetve hát holnap este érkezik majd a Fed kamatdöntő ülése, ami biztosan hoz majd egy kis izgalmat a devizapiacra.
A forint hogyan kezdte a napot?
A forint tegnap érezhetően gyengült, a hétfő reggeli 378 körüli szint után 382 fölé emelkedett az euró jegyzése, és most is 382 körül jár, gyakorlatilag stagnálással kezdte a mai napot, és a forint szempontjából is elsősorban majd a holnapi Fed döntésre lesz érdemes figyelni, hiszen a dollár árfolyama határozza meg most a devizapiac irányát. Az amerikai fizetőeszköz erősödése az, ami egy picit keresztbe tesz most a forintnak is a többi feltörekvő piaci deviza mellett. Most egyébként 1.05 körül jár az euró-dollár árfolyam. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy hónapban 5%-kal erősödött a dollár az euróval szemben. Amennyiben ez folytatódik, ez a tendencia, akkor a forint szempontjából is negatív hír, és akkor a forintnak is nehéz lesz a 380-as szint alá visszakapaszkodnia.
Beke Károly Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Meghiúsulhat a MOL lengyelországi benzinkút vásárlási üzlete. A lengyel szenátus ugyanis az orosz-ukrán háborúban elfoglalt magyar kormányzati magatartás miatt érvénytelenítené a korábbi megállapodást. A Magyar Olajipari Társaság várhatóan ma reagál a határozatokra, Németh Zoltán összeállítása.
A lengyel parlament felsőháza elfogadott egy törvénytervezetet, amely felmondatná az állami Lotos nevű olajcég és a MOL közötti szerződést 417 lengyelországi benzinkút eladásáról. A két vállalat már január elején megegyezett az üzletről, de a lengyel szenátorok többsége szerint az ukrán-orosz háború miatt érvényteleníteni kell a megállapodást. Egy hónappal ezelőtt a Magyar Olajtársaság elnök vezérigazgatója az Inforádió Arena című műsorában beszélt a kölcsönös előnyökről.
Egészséges piaci részvétel nekünk Lengyelországban, a lengyel olajvállalat számára pedig egy piaci növekedés déli irányban, hiszen nem voltak jelen ebben az irányban.
A Donald Tusk által vezetett ellenzéki polgári platform által benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a MOL túlságosan orosz befolyás alatt áll. Ez leginkább abban merülhet ki, hogy a cégben 3,4%-os tulajdonrésze van a Budapesten élő Rahikmukolov testvéreknek. Továbbá a MOL a háború óta is Oroszországból vásárol elsősorban kőolajat. A MOL üzlet felmondását 53-45 arányban szavazták meg Lengyelországban, tehát igennel csak az ellenzékiek szavaztak. Ahhoz, hogy a törvénytervezetből igazi törvény legyen, az alsóháznak is el kell fogadnia, ám ott már a kormány oldalnak van több szavazata. A kormány egyébként szintén orosz ellenes retorikával érvelt a Lotos MOL üzlet mellett. Az egész megállapodás onnan indult ki, hogy két nagy állami befolyás alatt álló energetikai céget, a Lotost és a PKN Orlent egyesítik, viszont az Európai Bizottság ezt csak azzal a feltétellel engedte, hogy a cégcsoport megválik néhány érdekeltségétől, nehogy monopól helyzetbe kerüljön. Tájékoztatta tehát korábban még az Inforádiót Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója.
A Danske finomító 30%-át megvette a szaúdi olajvállalatnak egy lányvállalata, az Aramco-nak. Mi megvettük ezt a 390 töltőállomást, a logisztikai egységet pedig megvette egy másik cég, egy német tulajdonú helyi cég.
Hernádi Zsolt az Inforádióban azt mondta még március végén, hogy a lengyel üzlet csak az Európai Bizottság döntésén múlik. Az állami vagyon kezeléséért felelős lengyel miniszter azt állítja, hogy a törvénytervezet az alsóházon már nem megy át, a szerződés marad, és a MOL hamarosan átveheti a 417 lengyelországi benzinkutat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Forage összesen 3 milliárd forintot, vagyis részvényenként 29 forint osztalékot fizet, így döntött a társaság a rendes éves közgyűlésén. A testület emellett az új tagokat is megválasztotta a felügyelő bizottságba, Sipos Ildikó összefoglalója.
A rekorderedményt hozó 2021-es év után az informatikai nagyvállalat éves rendes közgyűlése 29 forintos részvényenkénti osztalék kifizetéséről döntött, ami több mint 30%-kal meghaladja a 2020-as üzleti év utáni 22,9 forintos osztalékot, ami azt jelenti, hogy pozitívak a jövőbeni osztalékkilátások áll a társaság Inforádióhoz eljuttatott közleményében. Ebben arra is kitérnek, hogy a kifizetett osztalék a 2021. december 31-én forgalomban lévő törzsrészvények után csaknem 3 milliárd forint kifizetését jelenti. Az osztalék alapját a Forage tavalyi csaknem 4 milliárd forintos adózott eredménye képezi, ami több mint negyedével, egész pontosan 25,6%-kal meghaladja a 2020-as 3,1 milliárd forintos jövedelmezőséget. A Forage közgyűlése személyi változásokról is döntött, miután a felügyelő bizottságból leköszönt Simon Zoltán és Kunosi András. A vállalat igazgatóságának javaslatára a részvényesek két új, a távközlés, valamint a gazdasági és pénzügyi élet területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkező tagot választottak. Az Euróatlantik alapító elnökét Fellegi Tamást, valamint a Széchenyi Alapok ZRT elnök vezérigazgatóját, Jobbágy Dénest. Fellegi Tamás korábbi fejlesztési miniszter átfogó üzleti, kormányzati és akadémiai tapasztalattal rendelkezik, többek között részt vett a MATÁV vezetésében is. Jobbágy Dénes karrierje során olyan kiemelt pénzügyi intézmények vezetésében vállalt szerepet, mint az Exim Bank, az MFB, a Diákhitel ZRT, továbbá a jelenleg a Forage csoporthoz tartozó Hungaro Digital, emellett pedig a MATÁV vezérigazgató helyettesi pozícióját is betöltötte. A Forage közgyűlése elfogadta a társaság 2021-es évre vonatkozó egyedi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását is. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 93,6 milliárd forintra emelkedett 2021-ben, amely 63%-kal meghaladja az egy évvel korábbit. A Forage olyan infokommunikációs nagyvállalattá vált, amely a hazai IT területén első számú rendszerintegrátor cégé lépett elő tavaly, valamint meghatározó távközlési piaci szereplő Magyarországon és a Nyugat-Balkánon. A vállalat üzleti eredményessége is jelentősen javult. A cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 12 milliárd forintot, amely 140%-kal magasabb a 2020-as mutatónál.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy 5,9%-os GDP növekedés várható az idejében a Magyar Bank Holding elemzői szerint. A növekedés alapja pedig a fogyasztások és a beruházások magas szintje lehet. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...1995-ben vezették be a környezetvédelmi termékdíjat azzal a céllal, hogy pénzügyi forrásokat teremtsen elő a termékek előállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti károk megelőzésére. A díj megfizetése annak kötelező, aki elsődlegesen forgalomba hozza az adott terméket, mondta az Inforádionak az RSM Vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletág vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Falcsik Istvánt.
A szabályozás az úgy van, hogy meghatározott termékkörök vannak. Ezek a termékkörök egyébként ugye az akkumulátor, a csomagolószerek, az egyéb kőolajtermékek, elektromos és elektronikai berendezések, a gumiabroncs, akkor a reklámhordozó papír és az irodai papír, egyéb műanyagtermékek és egyéb egyipari termékek. Ezek egyébként kifejezetten tágkörök, tehát ezek kivonatkozó termékkörök. Ugyanakkor a jogszabálynak a melléklete konkrétan meghatározza a termékeket, úgynevezett vámtarifaszám alapján azonosítva. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a vámtarifaszám alapján tudjuk beazonosítani, hogy mondjuk nekünk az elektronikus berendezések között mely az a termék, amire van termékdíj kötelezettség, mert nyilván vannak olyanok is, amire azonban nincsen termékdíj kötelezettség. Ha ennek a mögöttes logikáját akarjuk megfejteni, akkor tulajdonképpen azt veszi alapul a jogalkotó, hogy melyek azok a termékek, és hát ugye a termékkör is így van összeállítva, amelyek az használatuk során, vagy majd később az elhasználódásuk során ugye hulladékká változnak, és így ugye terhelni fogják a környezetet. Éppen ezért van benne ugye a csomagoló anyag is, a csomagoló szerek is, ami ugye azt jelenti, hogy alapjaiban minden egyes olyan termék után egyébként fizetnünk kellene termékdíjat, amelyet mondjuk külföldről hozunk be, és van rajta csomagolás, azt kibontjuk, és utána beledobjuk a kukába. Ez az úgynevezett lebontott csomagolás, ami után például ugye fizetni kell termékdíjat.
Tehát nekünk egyszerű állampolgároknak is kell fizetni termékdíjat, vagy kellene fizetni?
Nem, mi egyszerű állampolgárok alapvetően azért nem nagyon fizetünk termékdíjat, mert mi már olyan terméket vásárolunk meg, ami után kifizette valaki a termékdíjat, mint kereskedő. Ugye a szabályok szerint az első forgalomba hozónak kell termékdíjat fizetni. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye amikor külföldről behoz valaki kereskedőként egy terméket, akkor ő már akkor megfizeti rá a termékdíjat, és utána úgy fogja értékesíteni, hogy az már termékdíjjal van terhelve. Tehát amikor mi már megvesszük a boltban, akkor annak már bele van építve a vételárába tulajdonképpen a termékdíj.
Felcsik Istvánt, az RSM Vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletág vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...5,9%-os GDP növekedés várható az idei évben a Magyar Bank Holding elemzői szerint. A növekedés alapja szerintük a fogyasztások és a beruházások magas szintje. A bankcsoport vezető makrogazdasági elemzője elmondta, az orosz-ukrán háború és az energiaárak emelkedése miatt ugyanakkor nehézségekkel teli külső környezetben kell helytállnia a magyar gazdaságnak. Sipos Ildikó kérdezte Szupán Gergelyt.
Ez is egy kicsit pesszimistább előrejelzés, mint amit idén kihozható lett volna a magyar gazdaságból. Hogyha visszatekintünk arra, hogy a múlt év végén kijött egy nagyon erőteljes GDP adat, ami meglepte az elemzőket, és emiatt eleve önmagában felfele kellett volna módosítani az előrejelzéseket, és ezzel együtt még idén az első két hónapban is olyan adatok jöttek ki, amik arra az optimizmusra adnának okot, hogy még akár gyorsulhatott volna is a gazdaság az idei első felében. Ezek önmagában azt eredményezhették volna, hogy a korábbi várakozásunkat nem azt, hogy lefelé, hanem fölfele kellett volna módosítani. Tehát akár bő 1%-ponttal. Viszont ehhez képest azzal rontottunk, tehát megfordítom a kérdést, azzal rontottunk az előrejelzéseken, hogy nem javítottunk, mert egyébként javítani kellett volna, mert annyival jobban alakultak az első két hónap adatai, és az alapfolyamatok is gyakorlatilag alátámasztják ezeket.
Lehet-e az első két hónap adataira biztonsággal alapozni, miközben a sajtótájékoztatón is elhangzott számos bizonytalansági tényező, ilyen ugye a kamatemelési ciklus, az emelkedő energiaárak, az infláció alakulása, tehát egy csomó olyan bizonytalansági tényező, ami még azt lehet mondani, hogy a háborús helyzet hatására akár még súlyosbodhat. Nem kell ezektől a tényezőktől tartani?
Valóban tartunk ezektől a tényezőktől, de hogyha a számok mögé nézzünk, és azt látjuk, hogy egyrészt az üzleti bizalmi indexek most jelenleg újra optimisták, tehát néhány egyéni céget leszámítva általánosságban nem látszik komoly probléma a gazdaságban. Másrésztről az első hónapok adatai alapján nem csupán önmagukban vett számok voltak jók, hanem nagyon erőteljes megrendelés állományt mutatott az ipar is, az építőipar is, ami átendítheti őket ezen a nehezebb helyzeten is. Harmadrészt ugye azt is hozzá kell tenni, hogy tudjuk jól, hogy az infláció nagyon magas, még azt se tudjuk pontosan, hogy mi lesz a teteje, mi lesz az idei átlagos infláció, mert állandóan emelik el az előrejelzéseket, de ezzel szemben a lakosság olyan többlet emelt jövedelemre tesz szert, egyrészt a magas bérdinamika, másrészt pedig a magas lakossági transzferek, mint SZIA visszatérítés, 13. havi nyugdíj, rendőröknek a fegyverpénze. Ezek olyan erőteljes hátteret adnak a háztartásoknak, hogy a fogyasztás az stabilan erős maradhat ebben az évben.
A fogyasztás mellett még mi az, ami megtámogathatja ezt az 5,9%-os bővülést?
Kismértékben a beruházások is, de beruházások most idén jóval kisebb mértékben járulnak hozzá a növekedéshez. A netto export egyenlegen az lehet kérdőjeles, hiszen a netto exportban azt látjuk, hogy a külkereskedelmi mérleg rendkívül erőteljesen romlik. Döntően az olajárak, illetve a gázárak elszállása miatt, ami rontja a cserarányunkat. Emiatt az áruforgalmi egyenleg mindenképpen ront. Nagy kérdés, hogy ezt tudja ellensúlyozni a szolgáltatások egyenlegének a javulása, mivel itt azért javulásra számítunk, mivel vannak olyan ágazatok, amelyek még tavaly sem álltak teljesen helyre, mint ilyen a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, turizmus és az ehhez kapcsolódó egyéb szórakoztatóipari tevékenységek, amelyeknél idén azért arra számítunk, hogy folytatódik a helyreállás, tehát ez is azért hozzájárul ahhoz, hogy a GDP még egy erőteljes növekedést fog idén mutatni.
Bejöhet-e valamilyen olyan tényező, ami arra kényszerítheti az elemzőket, hogy teljesen újraírják ezt a prognózist?
Az egyértelműen a különböző energiacsapatnak a lezárását jelenti. Tehát, hogyha Brüsszel vagy Oroszország felől lezárnák ezeket a csapokat, az nagyon komoly problémát okozhat a magyar gazdaságban, akkor elképzelhető, hogy tényleg iparágokat kellene leállítani fontossági sorrendben, mert a legfontosabb, hogy a lakosság és az alapvető szolgáltatások gázállátása folyamatos legyen, mint kórházak, iskolák működése fenntartható legyen. Emiatt viszont nyilván vannak olyan iparágak, amiket átmenetileg mindenképpen le kell majd állítani egy ilyen krízis helyzetben, de csak egy szélsőséges helyzet. Ugye Németországban is készülnek ilyen forgatókönyvek, mindesetre egyőre, hát ugye továbbra is csak azt látjuk, hogy folytatódik az adókapok, tehát még itt nincs egységes álláspont, tehát egyelőre még ezzel nem számolunk, de gondolunk arra, hogy mi történik, hogyha ennek be kell következnie.
Szupán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz Karcsi. Változott a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon sok változás nem látszik, 0,65%-os emelkedésben van a Bux Index szűk fél órával a nyitást követően. Ez elsősorban az OTP papírjának köszönhető, a bankrészvények 10.805 forintra erősödtek, ami 1%-kal magasabb a tegnapi árfolyamuknál. A Magyar Telekom 0,3%-kal 385 forintra kapaszkodott fel, a MOL most 0,6%-os pluszban van, így 2.932 forintot ér, míg a Richter árfolyama 7.200 forintot stagnál egyelőre. A forint minimális erősödésben van, de továbbra is 380 felett jár az euróval szemben. Most 381 forint 50 fillért kell adni egy euróért. Tegnap este ugye 382 felett is járt a jegyzés. Onnan próbál most egy picit visszakapaszkodni a magyar deviza. Kérdés, hogy ez a visszakapaszkodás ez mennyire lesz majd tartós. A befektetők most elsősorban a Fed holnapi kamat döntésére figyelnek, ami a dollár piacán hozhat akár komolyabb kilengéseket és akár további dollár erősödést. Ugye az amerikai deviza 5 éves csúcsra erősödött, már a múlt héten 1.05 alatt is járt az euró-dollár jegyzés, és azóta is az 1.05-ös lélektani szint környékén ingadozik. Kérdés, hogy a Fed döntése ezen majd hogyan módosít. Egyébként a szakértők azt várják, hogy 50 bázisponttal emeli majd az irányadó kamatot az amerikai jegybank. Kérdés, hogy a döntést követően milyen hangnemet üt majd meg Jerome Powell elnök, és milyen jövőbeli kamatpályát vetíthet előre.
Úgy tűnik egyébként, hogy most az euró-dollár árfolyam befolyásolja a forint árfolyamát is?
Igen, ez egyértelműen látszik az elmúlt hetekben, hogy az euró-dollár árfolyam ingadozása az, ami meghatározza most az általános piaci hangulatot. Ugye a háborúval kapcsolatos hírek talán egy picit lecsendesedtek, nem érkeznek olyan komoly hírek, amik befolyásolnák az árfolyamot, és ugye azt lehet mondani, amit már évek óta látunk, hogy a dollár erősödése rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. Tehát egyértelműen látható az, hogy a dollár erősödésével párhuzamosan gyengül gyengül ismét a forint, és az elmúlt egy-két hétben ennek volt köszönhető az, hogy a 380-as szint fölé visszagyengült az euróval szemben a magyar deviza.
Köszönjük szépen, Beke Károly, portfólió.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.